Sziasztok, ez a Borravaló, Rádió Café, gasztrokulturális, kicsit hedonista, kicsit történeti, történelmi, gasztronómiai magazinja. Én Kántor Endre vagyok, és a stábból pedig itt van velünk Mia, Kodela Mia.
Sziasztok.
Illetve Katona Csaba.
Szerbusztok.
És vendégünk ma Kézdi Dani, aki bor marketinges, a Furmint februárhoz is kötődik, és sok mindenhez, ami a bor rendezvényekkel kapcsolatos. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok!
Na, március 15-e közeledik, és a témánknak azt választottuk, hogy egy picit beszélünk arról, hogy mi volt a márciusi ifjaknak az itala, és kicsit a szabadságboráról is beszélünk, ami egy érdekes koncepció, amit a Dani, hogy is mondjam, te szeretnéd bevezetni ezt, vagy...
Hát alapvetően ezt 5 éve indítottam el, és a Covid ugye egy picit pont beleszállt ebbe az egészbe, de szeretném, hogy ez elterjedne, és így kötődne március 15-höz az, hogy kóstoljunk kadarkákat. Ez a rövid üzenet az tulajdonképpen ennyi. Ennél azért egy kicsit összetettebb a gondolat.
Oké, kezdjük akkor a történelemmel. Van egy olyan városi legenda, ami egy valami viccből táplálkozik, hogy amikor megkérdezik Petőfi Sándort, hogy mi történt, ugye, és azt mondja, hogy nagyon másnapos, és akkor azt mondja, hogy hú, nem emlékszem, ott volt egy kis italozás a Pilvaxban, utána mi történt, azt nem tudom, de jó nagy buli lett belőle. Tehát, hogy ebből indul, és hát ennek kapcsán szerintem, Csaba, te sokkal többet tudsz arról, hogy valójában mi volt a márciusi ifjaknak. Adott-e valami, tüzelte valami ezt a forradalmi hevületet?
Tüzelte a hazaszeretet meg a azonnali reakció a bécsi forradalom hírére. Tehát nagyon-nagyon jól hangzik ez a történet, hogy Petőfiék egyel többet ittak a pálinkából, vagy valami hasonlóból, de nem ez döntött el, hogy mi történt március 15-én. Sőt, nagyon nem akarok itt belemenni történeti elemzésekbe, de a látványos dolgok történtek Pesten, az igazán fontos dolgok pedig Pozsonyban, illetve Bécsben, nem véletlenül beszélünk mi, közelmúltban elhunyt kiváló professzor Deák István szavaival élve törvényes forradalomról, de ebbe most tényleg nem mennék bele. Itt arról van szó, hogy Petőfiék készültek arra, hogy a József napvásárhoz közeledve csináljanak valami látványos eseményt Pesten, de március 13-án kirobbant a bécsi forradalom, megérkezett ennek a híre korabeli viszonyok között viharos sebességgel Pestre, és így hozták előre a cselekvést március 15-ére. Ez nem azt jelenti, hogy nem szerettek enni, nem szerettek inni, de nem ez döntött, ami pedig a mámoros estét illeti, itt felhívnám a figyelmet arra, hogy Petőfi Zoltán december 15-én született meg, napra pontosan 9 hónappal március 15-e után, tehát Petőfi Sándor ezt az estét Szendrei Júliával valószínűleg nem italozással töltötte.
De ha töltötte volna, akkor mit italozott volna?
Hát ebben az időben a legnépszerűbb italnak Magyarországon és ezen belül Pest-Budán is, bármennyire meglepő, illetve nem lesz ez meglepő, az a bor számított. Annyiban meglepő talán, ugye azt szokták mondani, ez ilyen rossz közhely, hogy a magyar ember bort iszik, a német meg sört iszik. De ebben az időben Buda lakosságának a túlnyomó többsége az német anyanyelvű, persze ettől még magyarnak mondja magát. Hasonlóan igaz a helyzet Pestre is. Tehát vannak olyan történetek, hogy amikor egy úriember bemegy a pesti fogadóba 1846-ba, és kér egy sert, akkor kap egy ollót, mert a német pincér nem értette tisztán magyarul, és hát a sére szót értelmezte, hogy azt kéri. Vagy például arra is volt példa, hogy úgy fölháborodott azon, hogy csak német étlap van egy étteremben egy úriember, hogy megverte a pincért, még a fejét is betörte.
Hát ilyen most is volt, ugye a híres bajai esetről mindenki emlékszik.
A
sajtót körbejárta rendesen, tehát sajnos ez a hevület elkapja a vendégeket mostanában is.
Csak itt a patriotizmus tüzelte az illetőt, mondván, hogy milyen felháborító, hogy a magyar fővárosban tisztelettel nem kap egy magyar nyelvű étlapot. Mire utalnék én ezzel? Arra, hogy alapvetően azért sörre is van már igény, sőt a sör iránti igény folyamatosan növekszik a 19. század második felében, de ebben az időben ugye Pest-Buda még híres bortermőhelynek számít, itt beszéltünk érintőleg a kadarkáról. Ugye itt a Budán, a Sashegyen, Gellérthegyen elég jó kadarka terem, sőt még vörösboroszú is készül Szentendre magassága felé elhaladva, valószínűleg kadarka alapon, és Kőbányán pedig fehérbor szőlőkkel találkozunk, tehát lehetett bort inni, itt a kis bort elég tisztességgel. Ezen kívül pedig ez egy sajátos dolog, a kávéházakban, mint a nevük is elárulja, lehetett kávét kapni, de általában aki bort ivott, nem ivott kávét, aki kávét ivott, nem ivott bort.
Ez nagyon érdekes, mert ezt mondtad már korábban, és nem, tehát ez mai fejjel szinte felfoghatatlan. változatlan. Tehát azért a bárkultúra és a fogyasztási szokások annyira megváltoztak, hogy ilyen fajta distinkció vagy elválasztás nincsen.
Hát ugye ma azzal szoktunk inkább találkozni, hogy sörös vagy boros vagy. Tehát azért úgy látszik, ez a szekciókra szakadásra igény, ez megvan a gasztronómia területén ma is, holott tapasztalatom az, hogy az adott ember mit iszik, borte vagy sört, az függ nagyon sok mindentől. Tehát társaságtól, szituációtól, ételtől, és még hosszan sorolhatnám, ugye általában véve a legtöbben, ahogy tapasztaltam, vegyes tüzelésűek, amivel nincsen semmi baj, mert miért kéne, ha az egyiket szeretem, a másikat nem szeretném. De Fónai Zoltán kollégámat idézve, ha valaki visszamenne a reformkor Pestjére, akkor megkérdezték tőle, hogy mi lepődne meg, a válasz az volna, hogy mindenen. Tehát például kávéházban elsődlegesen bármilyen furán hangzik, nem csak azért jártak, mert lehetett fogyasztani, hanem mert képzeljük el, hogy amikor nincsen távfűtés, nincsen központi világítás, mondjuk egy téli napon hazamegyek a kis lakásomba Pesten, sötét van, hideg van, ha lemegyek a kávéházba, egy, világítanak, kettő, fűtenek, van társaság, van biliárdasztal, vannak újságok, tehát elsődlegesen közösségi tér volt a kávéház, és ehhez társul természetesen a fogyasztás iránti igény, de hát például, amikor ilyeneket olvasunk, hogy tejföllel itták a kávét, akkor azon is csodálkozunk egyet, de persze ez a tejföl, ez igazából a tejnek a színét, szó szerint a tejfölét jelentette, csak elsőre dobunk egy hátaszt, hogy pontosan mi is volt ez.
Hát igazából, sőt, aki szerintem beleássa magát ebbe a gasztrokultúrába, vagy a kávéfogyasztási szokásokba, az annyira nem lepődik meg, volt ugye nemrég a nagy divat, ez a bulletproof, a jagtejes teából indult, és ugye vajjal készített kávé fogyasztása, most pedig az olívaolajos kávé divatos, és mindig vannak ilyen újítások, tehát ez talán egy ilyen érdekesség, hogy ezzel fogyasztották, de akkor ezek szerint a kávéház volt a pubnak a megfelelője, tehát ahova mindenki lejárt, tehát hogy gyerekek talán nem, de ugye felnőttek is, és ott élték a közösségi élet.
Így van, tehát ugye ott olvasták az újságokat, ami a leggyorsabb hírforrás volt ebben az időszakban, leszámítva a Bécsből érkező gőzhajót, ahol ugye kiszaladtak a kikötőbe, ha valakik friss hírekre vágytak, hogy megkérdezzék az utasokat, hogy mi újság Bécsben. És ugye azt se felejtsük, hogy a pub az ugye a public szóból származik, tehát közösségi tér, ami azért visszautal arra, hogy a kocsmának mindig is volt egy ilyen jellegű funkciója. Úgyhogy igen, nem véletlenül hívták például ugye a Pilvaxot is a később forradalom csarnoknak, ugye az a közösség, amelyeket mi március ifjaknak nevezünk, itt járt össze. Természetesen, amikor itt összejártak, nem csak a hazára gondoltak, arra is gondoltak, de azért mással is el voltak foglalva. És hát sok apró feljegyzés árulkodik a korabeli gasztronómia gyönyörűségeiről. Hát például Petőfi Sándor egyszer azt találta írni, hogy én előttem a szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot senki ne szidja. Na most ez azért érdekes, mert itt hitet tesz a túrós tészta mellett, ugye hát a rónasághoz való viszonyát, a hölgyekhez való viszonyát, meg a franciákhoz való viszonyát aligha kell taglalni, ezt mindenki ismeri, hogy egy elhivatott, mai szemmel szélső balos forradalmár volt. Túrós tészta meg azért meglepő, mert egy más helyen meg azt találja írni, hogyha nem volna a tejfölös torma, akkor azt utálnám legjobban a világon, de igazából a kritikusok azok, akik még itt versenybe szállnak, de jobban meggondolom, mégiscsak a tejfölös tormát utálom a legjobban a világon, a kritikusoké a második hely. Na most túros tésztát el tudunk képzelni tejföl nélkül?
Hát igen, meg kicsit más volt régebben, szerintem. Tehát, hogyha megnézed, talán a Mixátnak vannak nagyon jó feljegyzései arról, hogy ő hogy fogyasztotta, és hogy szerette. És például a pörc, ami nagyon elterjedt helyett, tepertőt használtak, frissen kisütött tepertőt, és lila hagymát. Tehát ilyen verziókat, amit egyébként én reprodukáltam otthon gyermekeim nagy örömére, és azóta is úgy követelik, hogy tepertővel készítsük, de hát ugye azért nem egy egyszerű étel, utána le kell feküdni, aludni egy 3 órát.
Hát ez mutatja a történész korlátait, mert ugye Petőfi leírja eme bizonyos szöveget a túrós tésztáról, de ki tudja, mit értett ő túrós tészta alatt. A másik dolog, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk egy pallírozott tudású értelmiségéről, hogyha valamit leír, az mindig jól átgondolt mondat, hát nem. Tehát konkrétan ugye utaljunk a tormára, ha már szóba jött, mások följegyezték róla, hogy kifejezetten szerette ecettel és tormával a csigát. Na most, ha ezt megnézzük, akkor nem feltétlenül találunk következetességet ezekben a dolgokban, de maradjunk annyiban, hogy a reformkori magyar konyhát azért viszonylag jól fel lehet térképezni, lehetett kapni úgynevezett krajcáros kolbászokat, ezeket előszeretettel fogyasztották még kávéházakban is, általában tormával, friss kenyérrel. A kávéról már ejtettünk szót, de hát például rendkívül népszerű volt ebben az időben a úgynevezett rossz brátli, ami hát lehet érezni, hogy nem a turulmadár szárnyán belül penő is magyar szó, ez a rossz bráten, tehát a sült hús egész egyszerűen, csak hát a magyar nyelv, gondoljunk a kiflire, a spaklira, meg más ehhez hasonlókra számos német szót átformált. És akkor visszatérve arra, amit az előbb mondtam, ez a alapvetően hát jelentős német anyanyelvű lakossággal rendelkező város, ez elsődlegesen borfogyasztó. Valószínűleg a gyakorlat dönti el, hiszen itt a filoxéra előtt kiváló borok teremnek, erről ma nyilván fogunk még szót ejteni, illetve még egy dologra emlékeztetnék, ami ma már elképzelhetetlen lenne, hogy Dunavizet árultak többek között az utcán. Tehát konkrétan a puttonyba vitték a vállukon a viszonylag megtisztított Dunavizet, és hangosan kiabálták az árusok, hogy Donauwasser, Donauwasser, de mivel ezt nem tudták rendesen kiejteni, többnyire felvidéki atyafiakról beszélünk, felföldi atyafiakról, tótokról, vagy szlovákokról, ha úgy tetszik, és hát általában úgy ejtették ezt a szót, hogy Tónavósz, Tónavósz, na így született meg a pesti legenda a tónavószos emberről, aki ez a cselédlány leszaladt, megvette szépen a vizecskét, majd fölvitte és fölhasználták. Szóval tényleg mindenem meglepődnénk.